Látjátok, úgy jártam, mint ahogy szoktunk járni néha keresztények, hogy lelkesedünk, aztán nincs power. Nincs erő. Önmagában a lelkesedés még kevés. Szükségünk van Isten szellemének az erejére az életünkbe, mint ahogy ennek a mikrofonnak is szüksége volt két frankon feltöltött ceruza elemre. Mai témánk címe Krisztus uralma alatt élni. Kérem, hogy a színpad világítást, ahogy szoktuk is, kapcsoljátok majd le, hogy jól lehessen látni a kivetítőt. Krisztus uralma alatt élni. A címül a András hadművelet címet választottam. Johann Lukasse írása, majd meg fogjátok kapni a következő hetekben. Ti is ezt az írást. Ővele Belgiumban találkoztunk, ő több gyülekezetet plántált munkatársaival Nyugat-Európában, és igazán kemény terepen szolgál a mai napig is. Nyissátok ki a Bibliáitokat a II. Korintusi levélnél, Pál apostol II. Levele a korintusi gyülekezethez, 4. fejezeténél, oda lapozhatok kérlek. Ezt a fejezetet olvassuk el. Kérlek, hogy helyeteken ülve a Bibliáitokban kövessétek, ha nincs nálatok Biblia, akkor ha mellettetek lévőnek van, akkor osszátok meg egymással, és kövessétek, mert a olvasás és a hallás együtt sokkal fogékonyabbá teszi az embert, és sokkal több minden megmarad benne. Tehát 2 Korintus 4 első verstől így hangzik Isten igéje. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggerünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgálatokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít vele együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten igének töménységével találkoztunk ezekben a kijelentésekben, és érdemes ezeken az igéken elgondolkodni. A dicsőség, amiről Pál apostol ír a szakasz elén, az éppen az új szövetségi evangélium, az evangélium dicsősége, a Krisztus dicsősége, amelyet felismerhetünk új szövetségi hívő emberek, és ezért mondja, hogy sokkal nagyobb az a dicsőség, amelyben nekünk részünk van, mint amiben Mózesnek volt része. A folytatásban minden jó, ha vége jó. I love Windows. Jó. Lassan megoldódik. Beszélünk el egy nagyon fontos bibliai igazságról. Ugye az a alcíme ennek a sorozatnak, amely két vagy három elemből fog állni, hogy András hadművelet. Miért is szükséges nekünk ilyen erős kifejezést használni a Isten szolgálatával kapcsolatosan? De azért van szükségünk így gondolkodni, mert az emberek nagy többsége, akik körülöttünk élnek, azok egyrészt rabok, másrészt vakok. Tehát, ha egy képpel kellene ezt ábrázolni, olyan érzése van az embernek a mai világban, mint amikor valaki utazik a vonaton, és lát embereket étkezni, vagy a büfékocsiba kávézni, beszélgetnek, és tudod, neked már van információd róla, hogy felrobbantották a viadukton átvezető hidat, és néhány perc még, és a száguldó vonat belezvon a szakadékba, és mindenki meghal. De az emberek nyugodtak, nem törődnek semmivel, mert hát mi történhet velünk? Szaladunk, száguldunk, robog a vonat, megyünk a cél felé, ahol mi akarunk eljutni, és nem tudják. Az emberek nagy többsége így éli az életét ma. Fogalma sincs, hogy veszélyben van. Ha valaki felhívná a figyelmét a vonaton, és ezt tapasztaljuk néha, hogy figyelj már ide, mindjárt megáll a vonat, szállj le, mert a következő állomásban már nem jutsz be, mert meghalsz. Most jönne rád, bolond vagy? Minden héten ezzel a vonattal járok. És van egy prima vashírott, erős, masszív. 40 éve ott van. Mindig átmegyünk rajta. Meg vagy örülve? Néha a keresztény bizonságtételre ilyen reakciókat kapunk válaszul. És meg vagyunk lepődve, hogy cikinek érezzük. Mi érezzük kínosnak ezt a szituációt. Hogy megpróbáltuk felhívni az emberek figyelmét valamire, ami reális veszély, és ők meg bolondnak néznek bennünket. Tehát a mai világban így élnek az emberek. Egyrészt rabok, másrészt vakok. Mire van szükségük? Pál apostol világosan beszélt ebben az igeszakaszban, de nem csak ebben. Maga a názáreti Jézus Krisztus is beszélt nekünk erről, az szellemi állapotról. Azt olvashatjuk az Isten igéjében, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Isten megvakította, mert hitetlenek. És így nem látják a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Tehát azért hadművelet, mert bizony küzdenünk kell az emberekért. Könyörögnünk kell értük, és küzdeni kell értük, hogy amikor mi beszélünk velük, higgyenek nekünk. Emlékezzetek Lótra, aki Sodomában és Gomorában élte az életét. Rossz döntésének következményeképpen. Azonban egy dolgot róla tudhatunk. Azt mondja róla a Biblia, hogy Lót igaz lelke napról napra gyötrődött Szodoma bűnei miatt. Így vagyunk mi is ebben a világban. A világ szennye, mocska egy jó érzésű keresztény embernek gyötrelmet okoz. Az a rengeteg kihívás, a rengeteg hitetlenség vagy elutasítás fájdalmat okoz az embernek. Néha bizonytalanságot ébreszt bennünk. De tudnunk kell, hogy az emberek rabok, nem tudnak kijönni maguktól a tömlöcükből. És a vakok, amíg meg nem nyitja Isten a szemüket, nem értik az evangélium igazságát. Rejtve marad előttük. Milyen megdöbbentő az, amikor beszélgetsz valakivel, és nem ért téged. Aztán talán néhány év múlva újra találkozol, és elkezdi megérteni az evangéliumot. És kezdi érteni, hogy ki is a Krisztus. Kezd szomjazni az Úr után. Milyen csodálatos, amikor valaki világosságot nyer az Istentől. Megnyílik a szeme. És akkor jön a következő csoda, amikor Jézus hatalmas erővel elkezdi megszabadítani. És nem elvonó kúrákra kell beiratni, hanem megszabadul a drogtól, a paráznosságtól, a nikotinfüggéstől, és elkezdi égetni a bűn. Kinyílik a cellajtó. Hiába mondod az embert, hogy gyere, legyél szabad, ha csak a kezét tudja kidugni a cellából, és egy vas ajtó állja útját, szabadításra van szükség az embereknek, és arra, hogy a szemük megnyíljon. A missziónknak nagyon fontos feltétele, hogy ez megtörténjen az emberek életében. A folytatásban beszélünk el arról is, hogy aki keresztény ember, és megtapasztalta az Isten szabadítását, az örül. Örülnek, hogy meg van mentve. Élvezi azt, hogy nehéz napok után is imádkozik, és békességben fekszik le. Békességben alszik. Békességben ébred. Örül az Úrban. Olvassa a Bibliát. Imádkozik. Eljár gyülekezetbe. Élvezi a dicsőítést. Mert lát. Azt mondja, ó Uram, szeretlek téged. Mert erőbb szerettél engem. Örülök neked. Minden keresztény örül annak, hogy örök életet kapott, és megmenekült a kározattól. Mégis megdöbbentő az, hogy sok keresztény nem beszél a hitéről. Hallgat. Néma. Egy probléma azonban van ezzel, ha jártok az utcán, a városban, vagy vásárokban, lépten nyomon találkoztok a saját hitüket, ideológiájukat hirdető emberekkel. Munkahelyeken lépten nyomon találkoztok az Oriflame magazin képviselőivel, az egészséges életmód képviselőivel, különböző szerek és kenceficék, életelixírek hirdetőivel, orvoslátogatók publikálják és hirdetik a csodagyógyszereket, amelyek most aztán végleg megszüntetnek egy betegséget, hogy csináljanak másik kettőt. Mellékhatásként apró betűvel. Szedtem egy gyógyszert, és akkor esténként a szívem össze-vissza kezdett kalapálni. Mondom, meghalok. Igen, kezdtem gondolkodni. Hát mondom, megyek az Úrhoz. Elmentem egy orvoshoz, megkérdezte, ugye, milyen gyógyszert szedek. Mondom, hogy ilyet. Ember, ezt azonnal hagyja abba. Mi a szív, a mellékhatás, a szívritmus zavar. És én pont este szoktam bevenni azt a gyógyszert, amikor a szívritmus zavar rám tört este olyan egy órával lefekvés után, és nem tudtam aludni. Milyen jó sikerült ez a gyógyszer, és milyen nagyszerű üzenet volt ebben. Abba is hagytam, és megszűnt ez a problémám. Tehát így is lehet gyógyulni, hogy az ember abba hagyja a gyógyszerszerését. És meggyógyulsz a betegségektől. No hát nem erre bátorítok, hogy mindenki hagyja abba a gyógyszert, mert konzultáljon orvosával és gyógyszerészével. A keresztényektől azt gondolom elvárható egy ilyen világban, hogy lelkesen beszélnek a hitükről. Mert ha nem beszélünk, átengedjük a terepet más filozófiák, vallások, tévtanok, hirdetőinek, akik nagyon buzgók, és tanítványokat gyűjtenek, és ugyanazt teszik, mint amit Jézus tanított nekünk, hogy olyan tanítványokat nevelnek és képeznek ki, akik szintén továbbadják azokat a tanokat, amelyeket ők képviselnek, megtévesztve az embereket. Miért és hogyan használja ki mégis a gonosz a mi naivitásunkat, néha nyílt szívűségünk, és azt mondjuk, hogy hát nem érdekli az embereket. Mi az oka ennek? Alapvetően azt lehet látni a mai kereszténységben, főleg a nyugati kereszténységre volt ez igaz, most már mi is nyugathoz tartozunk, ezért annak minden jó és negatív oldalával találkozunk. Egy dolog az érzéketlenség. Azt lehet látni keresztény emberekben, hogy érzéketlenné váltak. Ha beszélgetsz keresztény emberekkel, hogy miért nem tesznek bizonyságot, miért nem osztják meg a hitüket, miért engedik át a terepet hamis vallások hirdetőinek, akkor azt szokták mondani, panaszkodva, már nem működik. Régebben jobban működött, ma már ez nem megy. Nem érdekli az embereket. Amikor beszélek a hitemről, úgy néznek rám, mintha más bolygóról jöttem volna. Szóval ezek azok a pontok, amelyek gátolják a mai keresztényeket abban, hogy betöltsék küldetésüket, és hirdessék az evangéliumot. Alkalmasság kérdésével azonban van egy kijelentésünk a 2 Korintus 3:5-6-ban. Nem mint a önmagunktól, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem a Szent Szellemé. Mert a betű megöl, a Szent Szellem pedig megelevenít. Ezért mondja Pál apostol, hogy én a Szellem erejével akarok bizonyságot tenni. Nem puszta információt szeretnék továbbadni. Tehát Isten Szelleme elevenít meg bennünket, és tesz alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Egy alapelvről beszél Johann, amelyet ő a 8 kormányos alapelvnek nevez, és próbál segíteni ezzel az alapelvvel nekünk keresztényeknek, hogy hogyan győzhetünk a félénység, a félelem, a visszahúzódás felett, és hogyan újulhat meg a lelkesedésünk. A 8 evezősről tudni kell, hogy 8-a neveznek, és egy valaki biztosítja azt, hogy a célba érjenek. Mindenkinek megvan a feladata a csapatban. És mivel az evezősöknek nem kell koncentrálniuk arra, hogy tartsák az irányt, ezért az evezősök teljes erővel dolgozhatnak, hogy a lehető leggyorsabban, legnagyobb sebességre fölgyorsítsák a hajót, mert a kormányos vigyáz arra, hogy ne védsék el a célt. A titok, a győzelem titka nekünk keresztényeknek is az evangélium igazsága szerint a csapatmunkában van. Minél több keresztényt rá kell tudnunk venni, hogy evezzen. Minél több keresztényt tudunk rávenni, hogy evezzen ebben a csónakban, és beültetjük Jézust a kormányhoz, hogy az ő céljai szerint haladjunk előre, egyre erőteljesebbek, egyre hatékonyabbak tudunk lenni. Minél többen eveznek, és egy kiváló kormányos, ha benne van a hajóban, egyre erőteljesebbek tudunk lenni. Tehát a célom ma, hogy megnyerjenek benneteket, és azokat is, akik hallgatják ezt az üzenetet, hogy üljetek be a hajóba. És kezdjetek evezni. Ne a parton nézzétek, és mondják, nincs semmi értelme. Úgy se jutunk el a célba. Dehogy nem fogunk. Ha tudja, van egy jó kormányosunk, márpedig Krisztus az, aki tudja, hogy merre kell mennünk, akkor megvalósítjuk az ő céljait az ő vezetése alatt. A bemerítkezés, megtérés, bemerítkezés, Szentlélekkel való betöltekezés által mi keresztények Krisztus testéhez tartozunk. Ugyanazt a szellemet kaptuk mindannyian. Ugyanannak a testnek a részei vagyunk. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Vannak azonban különböző ajándékaink. Vigyázzunk, hogy az, hogy vannak különböző ajándékaink, ne játsszuk ki kárunkra, hanem ismerjük fel a benne rejlő erőt. Vannak evangélisták. Az evangélisták olyan emberek, akiknek mindig azon jár az eszük, hogy hogyan oszthatnák meg az evangéliumot másokkal. 2-3 mondat után, na jó, 1 mondat után, már az evangéliumnál vannak. Ott kötnek ki. Nagyon könnyen megy nekik. Vannak pásztorok, tanítók, akiknek jól megy az, hogy felkészítsék a szenteket, hogy érettebb keresztényé váljanak ezek a keresztények. Különbözőek vagyunk, különböző ajándékaink vannak, de van egy közös elhívásunk, hogy Krisztus tanúi legyünk ebben a világban. Ebben nincs különbség. Lehet, hogy másképpen valósul meg ajándék, elhívás, habitus, személyiség függvénye is, de mindenkinek az az elhívása, hogy Krisztus tanúja legyen ebben a világban. Ebben nincs semmi különbség. Ugyanis az van megírva az apostolok cselekedetei 1:8-ban, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek vagy Szent Szellem, és tanúim lesztek. Nem csak néhány különleges hívő kapja a Szent Szellemet. Szeretnétek meghagyni csak az evangélistáknak a Szent Szellemet? Tartsunk szavazást. Ki szeretne erőtlen keresztény életet, hogy csak az evangélisták kapjanak mennyi erőt? Na mi van? Miért nem tolakodtok? Mert okosak vagytok. Nem szeretnétek meghagyni a lelki pásztornak a Szent Szellemet, csak az evangélistáknak vagy a tanítóknak a Szent Szellemet? Mindenkinek szükség van Isten szellemének erejére, hatalmára, jelenlétére, vezetésére, bölcsességére, világosságot adó munkájára. Ha pedig szükségünk van Isten szellemére, akkor következmény is, hogy mindannyian tanúk vagyunk. Azonos az elhívásunk. Azonos a küldetésünk. Oda kell ülni az evezőkhöz. Stempózni, hogy minél több embernek a szeme nyíljon meg, és minél több embernek az élete szabaduljon meg az ördög hatalmából, hogy ne beleessen a szakadékba, és visszafordíthatatlanul elvesszen az élete. A bizonságtétel szempontjából is vannak néha kifogásaink. Néhány kereszténytől lehet hallani, hogy én nem tudom, mit mondjak. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor csak annyit mondasz, hogy olyan jó Jézusban hinni. És akkor megkérdezi tőled, és ez miért olyan jó? Hát innentől kezdve a beszélgetés már nem olyan nehéz folytatni, elmondani azt, hogy miben változott az életed, mióta Krisztusban hiszel. Miben változott meg a stresszkezelésed, a problémához való viszonyod, a szüleiddel való kapcsolatod, a párkapcsolatról alkotott elképzelésed, a barátságról alkotott felfogásod. Miben változtatta meg Isten? Miért jó neked az, hogy Jézusban hiszel? Hát azért jó, mert Jézusban hiszek, mert egy csomó dolgokban megváltoztatta az életemet. Ebben. Mondtam már nektek a biológiai professzor barátomat, aki nyugdíjas volt már, és az ELTE-n tanított. És akkor beszélgettünk, ugye küldött volna a teológiára, hogy ne az embereknek beszéljek a vonaton, hanem több ilyen a fejem tudással. Viszont azzal, hogy velem mit tett Isten, nem tudod mit kezdeni. Nem tudod rá mit mondani, nem volt tudományos érv, ellenérv. Mert az én életemben valóságosan megtörtént. Azt gondolom, hogy ilyenfajta tanúságtételre mind annyian el vagyunk hívva, és mindannyiunknak megvan a lehetősége. Szükségünk van egy újfajta megközelítése tehát a mai világunkban az emberek megmentésére szolgáló misszióban, erőfeszítések tekintetében. A társadalmunk folyamatosan változik. Aki ezt nem veszi tudomásul, óhatatlanul is szubkultúrát épít, gettósodik, és elszakad a szellemi életét tekintve a világtól. Ha nem veszük figyelembe, hogy megváltozott a világ, hogy mai Magyarországunk 30 évvel ezelőtti állapotához képest, mai Magyarországban a 30 évvel ezelőtti állapothoz képest lényegesen másképpen gondolkodnak és élnek az emberek. Van egy kísértése a keresztény embernek, hogy 20 évvel ezelőtt működött valamilyen missziós módszer, és még mindig azt akarja csinálni. Mert az akkor jó volt. Egyszer azt mondta valaki, ha ugyanazt akarod csinálni, mint amit az elejét csináltak, már nem azt teszed, mint ők. Mert abban nem a módszer volt a lényeg, hanem a szív. A lelkület. És azzal a szívvel teszed, mint ők, találékony leszel, hogy most hogyan kell elérni az embereket. Abban az időben bibliárusok jöttek, mentek, dolgoztak, kaptak forrásokat, és bibliákat terjesztettek és árultak, mert nem volt könyv, nem lehetett elérni. És ilyen módon születtek gyülekezetek. Téli munkások mentek falvakba, mert télen ráért a paraszt ember. Maximum tengerit hántott. És üldögélt, leült mellé hántani a tengerit, és már egy egész estéje volt, hogy paraszt emberek sokaságának tegyen tanúbizonságot Krisztusról. Most mehetnél tengeri hántóval a lakótelepre, Derék utcára, mert Kornya bácsi tengerit hántott, és úgy terjesztette az evangéliumot. És mi értelme lenne? Ifjúsággal foglalkozni. Már nem lehet ugyanúgy, mint 30 évvel, vagy 20 évvel ezelőtt. Más a világ. Más kihívások előtt vannak a fiatalok. Más a családi hátterük. Más a gondolkodásuk. Más az erkölcsi felfogásuk. Elmennél majd éjszakai buliba, ami hajnal 2-kor kezdődik, a legtöbben sokkot kapnánk. Amikor látnánk a hányásban fetrengeni fiatalokat. De amikor hallod őket beszélni, akkor azt mondják, hogy nem jó van ez így. De ki fogja nekik megmondani, hogy van jól? Néhány ember azt mondja, hogy egy Krisztus előtti Európában élünk. Mint pogány csőcselék vesz körül bennünket a tömeg. A keresztény elkölcs és a gyülekezeti támogatás, hatás szinte alig érezhető ebben a világban. Azt gondolom, ezzel egyet kell értsünk, ezzel a megállapítással. No de hát, hogyan működtek a kereszténység előtti korszakban az apostolok? Mert hát végül is nekünk van egy óriási előnyünk. Ha elfogadjuk ezt az állítást, hogy a kereszténység előtti pogány világ köszöntött be Európára, akkor nem kell más tennünk, csak meg kell néznünk, hogy az apostolok mit csináltak, mert ők pontosan ebben a korszakban hirdették az evangéliumot. Sőt, azt kell mondanom, hogy ennél még mélyebb volt az erkölcsi színvonal, mint most. Még durvább volt. Sokkal. Mint ahogy most látjuk, de haladunk azon az úton. Mit csináltak? Hogy alkalmazták a 8 kormányos elvet? Néhány apostol és tanító tanfolyamokat tartott keresztényeknek. Voltak ilyen tanfolyamok Antiókiában, voltak ilyen tanfolyamok Jeruzsálemben, és férfiak és nők tömegei áramoltak ki, mentek széllyel szerte a világon. Tömegek, ezrek, keresztények ezrei vállalták, hogy elviszik a Krisztusról szóló szabadításnak és a bűnbocsánatnak az öröm üzenetét a pogány világba. Mit csináltak a kereskedők? Oldai kereskedelemmel foglalkoztak, keresztény kereskedők járták a városokat, és miközben portékáikat árulták, tanúbizonyságot tettek a názáreti Jézus Krisztusról. Akvila és Priscilla ilyen bizonyságtevő család volt, akinek volt egy üzeme, és sátrakat árultak valószínűleg római hadseregnek is, és katonai sátrakat is készítettek. És mit csináltak? Mikor üzletet kötöttek, tanúbizonyságot tettek az üzletkötés közben Jézus Krisztusról, és ahogy utaztak városról városra, képviselték Krisztust, és azt látod, itt is létrejött a házuknál gyülekezet, ott meg együtt munkálkodtak Pál apostollal. Tehát lehet látni, hogy terjedt rajtuk keresztül az örömhír, és emberek sokasága menekült meg az örök kározattól és a pusztulástól. Megállapíthatjuk tehát, hogy alapvető problémája a mi kereszténységünknek és betegsége a motiváció területén van. A korai keresztények, amikor olvasunk róluk, azt tudjuk, hogy tele voltak tűzzel, lelkesedéssel és szenvedéllyel. Egyszerűen nem tudtak csendben maradni. Az apostolokról azt olvassuk a Szentírásban, méghozzá az apostolok cselekedete 5. rész 40-42-es versekben, egy tanúbizonyság tétel után bajba kerültek, a vezetők némítani akarták őket, előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében. És azzal elbocsátották őket. Figyelj, ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Micsoda szenvedély, micsoda megértés, milyen világlátás, amivel rendelkeztek ezek az emberek. Látták, hogy milyen elveszett állapotban vannak az emberek. És nem tehetjük, hogy nem mondjuk meg nekik, hogy ne legyen esélyük megmenekülni a pokoltól, a kározattól. Ezek a korai keresztények a Szent Szellemtől kaptak tüzet, erőt, és így lettek tanúi a Krisztusnak. Igazzá vált az életükben az apostol cselekedete 1:8-ban olvasott ige, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek. Mondhatjátok azt, hogy ez a kereszténység korai időszakában volt, ma már más világban. Azt mondom nektek, nézzetek meg egy friss keresztjét. Nézzétek meg, aki frissen tért meg. Nem tud hallgatni. Emlékszel még arra, amikor te megtértél? És friss keresztényként mindenkinek beszéltél, pedig sokkal kevesebbet tudtál, mint most. Bagadoztál, és keresgetted a szavakat. És mégis folyt belőled. Mindenkinek tudnia kell. Elcsodálkoztál, mikor régi ismerőseid nem tudták, ki az a Jézus. Nem tudod, ki az a Jézus. Mindjárt elmondom neked. akkor tényleg igaz az, hogy csak a kereszténység korai korszakában volt ilyen tűz? Vagy ma is van, csak bennünk nincs esetleg? Az első szeretet tüze, ez lobog egy fiatal keresztényben. Se felejtjétek el, szóval éppen az efézusi gyülekezet bűne az volt, hogy elhagyta ezt a szeretetet. Vétek volt, bűn. Olyan bűn volt, ami miatt elveszett az a gyülekezet, ha abból meg nem tért. Lehet tanulni ezektől a fiatal keresztényektől, hogy hogyan lelkesednek az evangéliumért, és ideje megtérnünk abból, hogy azt mondjuk, hogy az embereket nem érdekli már az evangélium. Mert amikor tűzben égtünk, nem érdekelt bennünket, hogy nem érdekli őket. Mert tudtuk, hogy vakok. Mi is vakok voltunk, hát persze, minket se érdekelt, de tudtuk, hogy a hit hallásból van. És ha meghallgattak bennünket néhány mondatban, tudtunk beszélgetni velük néhány mondatban, már hintettük az igen magvát az életükben, és emberek százainak mondtuk el az evangéliumot. Vonaton. Nem tudtam úgy vonaton utazni, hogy valakinek ne tegyek bizonyságot. Felkerültem vonatra, leültem, és azon imádkoztam, uram, itt van 4-5 ember a fülkébe. Ki lesz az első? Kivel kezdhetek el beszélgetni? Miért? Mert vak. És szalad a vonat a kározat felé. Ha nem mondom én el neki, hogy vigyázzon, mert meghal, ki fogja elmondani? És nem tudok olyat mondani, nem volt lehetőségem. Akkor utána, amikor már kicsit jobban ment, H1-es vonattal utaztam az Intercity-vel. És akkor is megvettem egyet, uram, van még itt mellettem üres hely. Kit fogsz idehozni? Ki ül mellém, hogy róla bizonyságot tegyek? Hogy kezdjem el a beszélgetést? És tudjátok, nagyon hamar, mondod, neked könnyű. De hogy ilyen lelkülettel utazzunk, az nem mindenkinek aratott? Hogy ezt kérjük, keressük az Úrtól, az nem minden hívőnek a hívása? Akinek van világossága az Úrban, azt mondhatjuk, igen. Velünk keresztényekkel kezdődik el ez a fajta új szemléletmód. Ebben a Krisztus előtti korban süllyedt Európában nekünk, keresztényeknek van meg a lehetőségünk arra, hogy új szemléletmódra jussunk. És visszanyerjük azt a tüzet, amelyet korábban Krisztustól kaptunk, és amely égett a korai keresztényekben, és ég ma is minden friss keresztényben. Vissza kell mennünk Krisztushoz, hogy tüzet fogjunk. Pál apostol, mivel tudta, hogy Timóteusnak is lehetnek ilyen problémái, ugyanis ilyen problémák nem csak mai keresztényekkel vannak, ha olvasott Pál apostol munkatársait, ott is volt néhány, aki visszament a világba, elhagyta az urat, inkább a maga dolga érdekelte, mint az egyház sorsa. Tehát ott is volt, akik hajótörés szenvedtek a hitben. De mit is tanít a fiatal szolgatásának Pál apostol? Csilla Lajos fordításból olvasom a 2 Timóteus 1.6-ot. Az Istennek ezt a kegyelmi ajándékát, azt, mely az én kezeimnek rátétel, kezemben keresztül van rajtad, újra lángra kell lobbantanod. Tehát itt valamit újra begyújtani kell. Újra tűzben égni. Ezek szerint tehát az egyház korai időszakában is szükség volt arra, hogy a keresztényekben újra tűz lobbanjon, tűz gyújjon. Hogyan is történhet meg mindez? Először is az első dolog, hogy Jézusban újra felismerik a megváltónkat és királyunkat. Hogy újra ő legyen az életünk középpontjában. Hogy minden lélegzetünket az ő akarata határozza meg. Valljuk meg őszintén, naponta hány órát töltünk el úgy, hogy megyünk rutinszerűen. És igazán nem is nagyon érdekel bennünket, mi Jézusnak az akarata. Mert rengeteg feladatunk van. Ha megmondják, mit kell tenni, mikor kell bemenni dolgozni, mit kell ott csinálni, meddig kell csinálni, mennyi feladatunk van. Annyi minden megmondanak nekünk, hogy tudjuk, mit kell csinálni, és csináljuk. De vajon mennyire van ott a szívünkben, uram, akkor elindulok reggel, vágyom arra, hogy mindenben a te akaratod szerint éljek. Mennyivel izgalmasabb keresztény élete lenne azoknak, akik így kezdenének minden napot, hogy a kormányos vezesse a hajót. A Szentírás személyességének helyreállása. Amikor az ember szívében, a bensejében tölt erőt Isten szelleme az ige által. A belső lényedet érinti meg az Istennek a beszéde. Időt szánni a Szentíráson gondolkodásra, tanulmányozása óriási hatással lenne az életünkre, ha így járnánk és élnénk, ha ebben megújulnánk. Az ima élet újra felfedezése, amikor Istennek megköszönjük az ő beszédét, a szavát, vagy kérjük a bölcsességet, ha nem értjük, hogy mit akar mondani, nem értjük az írásokat. Ha a változások, amelyek Isten igének a nyomán láthatóak lennének az életünkben, és ima témánk lenne, Uram, hogy változtass meg az életemet, hogy lássák mások is ezt a változást. Azt gondolom, a legnagyobb bizonyságtétel az, amikor az emberek látják rajtunk a változásokat. És érdeklődnek, hogy te miért vagy nyugodt ilyen nehéz helyzetben. Milyen nagyszerű bizonyságtétel. Kérni az Úrtól, hogy Isten szelleme és ereje járjon át bennünket, és frissítsen meg bennünket naponként. És amikor Isten igéje az igeolvasás közben, mikor az igét, mint tükröt használja, megítéli a szívünkben a bűnt, olyan nagyszerű élmények ezek, nem? Amikor olvasol az igét, én olvastam most néhány igéest az alázatról, és elolvastam neked az igéket, és szíven talált engem. Uram, azt mondom, volt bennem büszkeség, bocsáss meg. És tudjátok, a bűn sok esetben nem nagy dolog, hanem apró dolgok. A énekek énekében van egy kijelentés, hogy űzd el az apró kölyök rókákat, amelyek megemésztik a szőlőt. Megemésztik az életünket. Sokszor a legpusztítóbb dolgok ezek az apró bűnök, a beszéd bűnei. Amikor elkezdünk másokat ócsárolni a hátunk mögött. Negatívan beszélünk. A hanyagság, a mulasztás. Amikor másokat meglopunk azzal, hogy elkésünk. Nem tiszteljük őket. Amikor a munkaidőnk egy részét azzal töltjük, hogy interneten böngészünk. Nem a feladatainkat végezzük. Nem Istennek dolgozunk. Amikor saját magunkat fényezzük, vagy gyermekeinket fényezzük másokkal szemben, büszkén és gőgösen. Amikor különbnek tartjuk magunkat másoknál, vagy jogosnak tartjuk a haragot és a sértettséget, és hordozzuk a szívünkben. Olyan bűnök, amelyek megakasztják az életet bennünk, sorvasztanak bennünket, gyümölstelen és erőtlenné tesznek bennünket. De ha megvalljuk bűneinket, és megtérünk ezekből, akkor Isten szeretete kiárad ránk. Isten kegyelme új erővel, frissességgel tölt el bennünket, újra szabadok vagyunk, és betölt Istennek a frissessége, az ereje. A megbocsátó kegyelem elfogadása örömöt hoz, a Szentlélek ereje pedig friss tüzet hoz az életünkbe. De ez Isten igének tükrében lehetséges. Amikor kérem az Urat, hogy Uram, mutasd meg, vezess engem, taníts engem, mert sokszor mi is megvakulunk. Olyanok tudunk lenni, mint a lovak, akinek megvan az ellenzője. És nem látunk jobbra és balra. Megszokunk dolgokat az életünkbe, beépülnek bűnös dolgok az életünkbe. És sorvasztják az életünket. A következő dolog, amely mindenképpen a szellemi kondíció javítására, a megújuláshoz szükséges, az, hogy felismerjük, hogy nagyon nagy szükségünk van egymásra. Hogy milyen ereje van, amikor imádkozunk egymásért? Milyen tüzet gyújt? Biztos tapasztaltad már azt, hogy langyosabb lett az ima életed, és akkor összejöttél testvérek, elkezdtél imádkozni, új lelkesedést öltött el. Én nagyon szeretek, egyébként olyan vagyok, én nagyon szeretek együtt imádkozni emberekkel. Nekem ez egy frissességet hoz. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Aztán, amikor az ajándékainkat megosztjuk egymással, szolgálunk egymás felé, milyen bátorítás jel, milyen erőt tud önteni az Isten szerelme által a másikba? Hogy tudja gyújtani a tüzet az életünkben. John Wesley, a friss megtérőkből, tudjátok, ő, mikor elkezdett prédikálni, több százan és ezren hallgatták. Egyik kedves barátommal mentünk az egyik templom előtt, és mondja, hogy John Wesley itt prédikált, több ezren hallgatták. Most meg ebben a templomban vannak néhányan, amit azon a helyen építettek John Wesley emlékére. Mi a különbség? A tűz, a szenvedély. John Wesley égett. Kérdezték a barátai, ismerősei. John, mi a titka annak, hogy ennyien jönnek hozzád? Én lángra lobbanok, ő pedig nézik, hogy égek. A lován volt egy könyvtár, neki szekrényel. És akkor ment az evangelizációba, úgy készült a prédikációkra a lovon. Olvasta a teológiai könyveket, csomó könyve volt. És azokból készült előre, hogy mire megérkezik a következő városba, hát tudjon 3-szor, 4-szer, 5-szer, 10-szer prédikálni. Hogy feltöltekezzen, tanulmányozza az írásokat, imádkozzon, hogy be legyen telve Szentlélekkel, hogy ne emberi bölcsesség megejtő szavaival okoskodjon erőtlenül, hanem Isten szemek ereje által tegyen tanúbizonságot lángolva Krisztusért. És ezek a lángoló keresztények vonzóak. Mert látják az emberek, hogy van bennünk valami több, ami nincs meg a világban. És ezt senki nem tudja megadni a világban. Semmilyen élvezet és szenvedély nem tudja megadni azt, amit Isten szelleme az életünkben. A kis csoportokban Wesley fontosnak tartott, hogy imádkozzanak egymásért. Hogy a kísértésekben egymás mellett álljanak, és bátorítsák egymást a kitartásra, és a hűségre. Fontos szerepe volt ezeknek a kis csoportoknak Wesley idejében. A kis közösségnek nem az a szerepe, hogy végre elvonuljunk ettől a csúnya világtól. Hozzunk létre egy kis szigetet. Csak magunknak. Nem ez a célja, hanem bátorítsuk egymást arra, és segítsük egymást arra, hogy hittel győztesen éljük meg a hitünket ebben a világban, mert ellenséges közegben vagyunk. Mi keresztények totál más irányba haladunk, mint amit az ördög által hajtott világ mutat be. Az ötödik dolog, a kondíció. Júj, azt mondja valaki. Azt szeretném, ha szellemileg mind ilyenek lennénk. És tudod, mitől lett ennek a gyereknek ekkora muszklia? A proteintől. Azért azt mondom neked, hogy én ismerek ilyen srácokat, és tudom róluk, hogy milyen sok pénzük nincs, ezért elmennek éjszaka 11 és éjfél körül az edzőterembe, hogy ingyen tudjanak edzeni, és hajnalig nyomják. Hajnal 4-5 óráig gyúrnak, mert tudják, ha egy gyakorlatot sokszor megcsinálnak, ha edzik, tréningezik az izmaikat, akkor egyre nagyobb lesz a muszli. Halleluja. Szellem értelemben ugyanígy van. Amikor te tanúbizonságot teszel a hitedről, egyre jártasabb leszel. És bizony, lesznek olyanok, amikor kudarcot vallasz. És azt fogják neked mondani, nem érdekel. Lesznek olyanok, amikor nem tudsz válaszolni kérdésekre. És olyan kérdéseket tesznek fel, ami nem tudsz válaszolni. Mit lehet ilyenkor tenni? Viszed az Úrhoz. Leteszed a kudarcodat az Úr kezébe. Keres egy érett keresztjént. Viszed a kérdésedet. Figyelj, ezt a kérdést tették fel nekem. Nem tudtam megválaszolni. És érettebb keresztény társaid által növekedni és fejlődni fogsz. És amikor visszamegy, már felkészült leszel. És tudsz válaszolni a kérdésükre. És mindinkább gyakorod ezt, annál inkább izmosodsz és erősödsz. Ugyanúgy, mint a bodybuilderek, amikor nyomatják a hátizom gyakorlatot. Vagy a biceps gyakorlatot. Erősödik az izmuk. Ha kételkedsz benne, próbáld ki. Próbáld ki, és meg fog győzni az eredmény, amelyet találkozni fogsz. A mai társadalmunkban észre kell vennünk azonban egy nyitott ablakot. Nem mondom, hogy az ajtó van sarkig nyitva, ezt nem merném mondani, de hogy van nyitott ablak, az biztos. A saját magunk életének mérlegre tétele után nagyon fontos tovább lépnünk, ha hatással szeretnénk lenni jó értelemben az emberek megmentését, jobb életét munkálva, az evangéliumban, akkor a másik dolog, amit a magunk megvizsgálása után, hogy vizsgáljuk meg tehát, hogy hogyan állunk a Krisztus uralmával, hogyan állunk az igével való közösséggel és tanulmányozással, hogyan állunk az ima élettel és a egymás bátorító közösség gyakorlásával, vizsgáljuk meg az embereket, akik körülöttünk élnek. Vegyük nagyító alá őket. Nézzük meg, érdekli őket az evangélium? Kicsodák ők? Hogyan gondolkodnak? A Bibliáról, a hitről? Többször valóban azt tapasztaljuk az embereknél, hogy közömbösek. Nem érdeklődnek a szellemi dolgok iránt. Ez is igaz. Azonban azt is látnod kell, hogy az emberek, akik körülöttünk élnek, a hozzáállásukban hullámzóak. Nem lehet azt mondani, hogy aki ma engem elutasít és közömbös, hogy egy év múlva is az lesz. Én azt tapasztalom, hogy ez nem így van. Tehát látod, nem mondj le végkép egy emberről. Nekem is van olyan, akivel találkoztunk, meghívtuk, voltunk nála, és éreztem azt, hogy kemény. És tudtam, hogy most vitatkozni feleslegesen nincs értelme. Inkább próbáltam építeni vele a kapcsolatot, még vak volt, és élvezte a börtönt. Nem tudtam rajta segíteni. Viszont azt látom, hogy eltelt néhány év, és ma már sokkal nyitottabb felém. Kettes csoport. Már tudunk beszélgetni, és amikor kérdezte, hogy bírod ezt a stresszet, azt mondtam, nézd, ki voltam akadva, hazamentem, imádkoztam, letettem Isten kezébe, és kaptam békességet. De jó lenne ezt megtanulni. Hogyan lehet ezt megtanulni? Itt a lehetőség fel van dobva nyitott. Labda, hogy Krisztus a forrása. Krisztus a forrása ennek. Két szociológus, William Strauss és Neil Hove írt egy könyvet, aminek címe a negyedik fordulat. Ők a európai történelem 2000 évét négy szakaszra bontották, négy szakaszra osztották fel. A harmadik fordulat végét a múlt század vége környékére datálták. Ők azt írják és azt állapítják meg, hogy a múlt század végére egy kulturális kisiklásnak a tanúi lehettünk Európában. Menjél a Nemzeti Színházban, nézd meg egy darabot, és szembesülsz, hogy mennyire igaz. Csak erős idegzetőeknek javaslom majd Magyar Nemzeti Színházban egy darabot megnézni. Én egyet megnéztem. Arra jó volt, hogy tudjak imádkozni értük. Világos és észrevett, hogy az értékek, a normák, amelyek elfogadottak voltak még a 80-as éveket megelőző időszakban is, teljesen megváltoztak. A világ individualizálódott, az emberek saját magukkal foglalkoznak, elsősorban bezárkóznak. Lehet látni a nagyfokú civilizálatlanságot. Tömegek válnak primitívé. A 70-es években még elképzelhetetlen volt egy fiatal gyerek visszaszövegelni egy felnőttnek. Ha kapott valaki egy osztályfőnöki figyelmeztetést, mert rendetlen volt az órán, vagy kapott egy körmöst, kapott egy másikat az apjától. Nem felment és megverte a tanárt. Ez fel sem merült. Azt, hogy a buszon egy fiatal ember káromkodva eligazít egy idős embert, ez néhány évtizedre még elképzelhetetlen volt. Primitív, civilizálatlanná váló társadalommal vagyunk. Azt tartják férfiasnak, ha valaki bunkó. És minél több primitív, csúnya szót mond. Az a menő. Ha hallgatatok fiatalokat, mai tinédzsereket beszélni, 5 percet, buzgón imádkozhatok értük. Mert értelmes mondat, pontosabban egy beszélgetésben, a 10 mondatban értelmes szó, ami a civilizáltnak nevezhető, lehet, hogy 2 vagy 3 hangzott el. És úgy beszélnek nyilvánosan az utcán, mint hogyha levegőt vennének. Hihetetlen primitívé vált a világ. És amikor férfiakról beszélünk, meg macsókról beszélünk férfi életemben, akkor egy keresztény férfi civilizált, udvarias, előzékeny, a gyengébb nemet tisztelő, megvédni tudó, átadja a helyet, előre enged egy hölgyet. Ezt nevezzük keresztény férfinek. A suttyó, a primitív, az nem dicsőség. Még akkor is a trend ez. És ha nem ilyen vagy, gyengének mondanak. Megkérdezem ilyenkor, ki az erős? Aki jogtalan és igazságtalanul némán szenvedett, és imádkozott az ellenségeiért, hogy az, aki visszaüt. Ha józan bölcs, és nyilván ugye Krisztusnak ereje is lett volna arra, hogy mindenkit elpusztítson, és mégsem tette. Ő kajak. Ő erős. Azt is láthatjuk, hogy az eltorzult normák világában élve jellemzője válik az emberekre a borulátás, a pesszimizmus, és egyre általánosabbá válik az egymásra és a másokra mutogatás, a felelősség másokra hárítása. Senki nem akar semmilyen felelősséget vállalni, mindenki más, csak én nem. Tüntetünk azonnal! Az egyenlőtlenség növekszik Európában. Egyre nagyobb mértékben nyílik az olló. Anyagi értelemben is. Gyanakvás jellemző az emberekre, az intézményeket tekintve, a vezetőket tekintve. És azt lehet látni, hogy a kultúránk süllyed. Lesüllyedőben van. Ezek a fejlemények a könyv szerzői szerint világossá teszik a számunkra, hogy új fordulat előtt áll Európa, és ezt ők negyedik fordulatnak, egy hatalmas, válsággal beköszöntő fordulatnak mondanak. Ők azt írták a könyvükben, hogy egy válsággal kezdődik a negyedik korszak. Válság már pedig van. És azt is mondják azonban, hogy a negyedik korszakban egy új spirituális érdeklődésnek a tanúi lehetünk. Egy spirituális ébredés fogja kísérni a negyedik korszakot Európában. Már ebben benne vagyunk egyébként. Az elidegenedés a harmadik ciklus végét jelenti, a válság pedig a negyedik ciklus elejének a jele, ő szerintük. Az új spirituális irányzatok és a szellemi dolgokkal kapcsolatos érdeklődés azt gondolom egyértelmű. Azonban azt is tudnunk kell, hogy ezek még nem a Krisztus keresésnek a jelei. Tehát még nincs szó arra, hogy valaki Krisztust akarja megismerni, hogy emberek tömegei szeretnék Jézust megismerni, vagy bűnbánatot éreznek, és a bűneiből akarnak megtérni, ami jellemző volt mondjuk az apostolok prédikálása nyomán Jeruzsálemben. Tehát ez még nem nevezhető valódi Krisztus keresésnek, de a transzcendens, a természet felett, az Isten, mint olyan, újra napirenden van. Az emberek valóban kezdenek nyitottá válni arra, hogy van, lenni kell valaminek. A reklámvilág nagyon jól érzi ezt. Egyre több filmet és reklámot látsz, aminek spirituális tartalma van. Döbbenetesen használják ezek az emberek ezt a fajta nyitottságot. A jelen helyzetben azonban azt is fel kell ismernünk, hogy talán nekünk keresztényeknek most egy kulcs fontosságú helyzettel kell számolnunk az emberek spirituális nyitottsága miatt. Ki kellene használnunk, amikor az emberek tömegei még fizetnek is azért, hogy hamis szellemi élményeknek a birtokába kerüljenek, és rengeteg pénzt áldoznak arra, hogy bizonyos humbukokat vagy szellemi sötét élményeket éljenek át. Hogyan használjuk ezt a korszakot ki? Nézzük az igei alapelveit ennek végül. Ez az utolsó pontom, és következőben folytatni fogjuk. Először is azt kell látnunk, hogy Jézus tehát mindannyiunkat bizonságtevőnek hívott el. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy nem csak az evangélistákat, a pásztorokat, a vezetőket. Ugyanis volt egy korszak az egyház történelemben, amelyet az apostoli öröklődés dogmájának neveznek, miszerint bizonyos szuper keresztények, különleges keresztények alkalmasak arra, hogy Krisztus képviseljék ebben a világban. Így jött létre az, hogy elkezdte gondolkodni az ember egy ószövetségi struktúrában, egy különleges papságban. Az új szövetség szentírás lapjai szerint, tanúsága szerint azonban, mindannyian megkaptuk Isten szellemét, és királyi papságban élünk, tehát nem csak néhány különös embernek van kenete, hamis dolog azt gondolni, hogy nekem különlegesebb ajándéka van, mint neked. Ez lehet, hogy téged megnyugtat, engem nem. Én nem vagyok különleges ember, ahogy Márk is elmondta tegnap. Nincs bennem semmi különös. Egy dolgot szeretnék, amit Isten rám bízott, 100% kamatoztatni, és azt szerint élni. De rád ugyanúgy bízott, mint én rám. Neked ugyanolyan felelősséged van, mint nekem. Abban, hogy tanulja legyél a Krisztusnak. Ugyanúgy kaptál szent lelket, mint én. Különben, akkor néhányan kapnánk szent lelket, itt a gyülekezetben, akik prédikálunk, meg a házi csoportvezetők, és a többinek nem kell. Hát minek? Mi elvégezzük a munkát. Ez hazugság, sajnos ennek megvolt az egyházban a tévtanítás oldala is, amely még mindig él. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az utolsó napokban, 2.17.18, utolsó napokban így szól Isten. Kitöltök szellememből minden halandóra, és prófétának fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még a szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én szellememből, és ők is prófétának. A Máté 28.18.20-ban és az Apcsel 1.8-ban is ezt erősíti meg Isten, hogy mind annyian kaptunk elhívást, és kaptunk Isten szellemét is hozzá. Isten szeretetéről beszélhetünk. És aki keresztjén, ő akar arról beszélni. De azt gondolom, mi keresztények, mi akarunk beszélni a hitünkről, igaz? Csak néha erőtlenek vagyunk. Ezért mondja Isten igéje, hogy a Szent Szellemre van szükségetek ahhoz, hogy erőt vegyetek, hogy beszélni tudjatok a hitetekről. És legyen szabadító erő abban, amit mondotok, és legyen szemnyitogató, amit mondotok, hogy az emberek lássanak és halljanak, amikor beszéltek, és megszabaduljanak. Ez Isten szellemének az ereje kell. Ezt nem, hiába mondani, neki, ó, változtass már meg az életedet. Olyan rossz neked, hogy így élsz. Lehet, hogy ő is látja, csak nincs ereje megváltoztatni az életét. Nekünk azonban adta Isten a szellemét, hogy amikor beszélünk, amikor mondjuk az igét, a bizonyságtételt, abban Isten lelke és szelleme kiáradjon szabadító erővel. És csodálkozunk. Ó, Uram, mit tettél? Halleluja! Jézus továbbadta az előjogát mindannyiunknak, hogy tanúságot tegyünk az evangéliumról. Meghívott mindenkit, hogy bizonyságot tegyünk ő róla, hogy beszéljünk róla. És arra is bátorít bennünket, hogy vegyük az ő szellemét. Nőknek ugyanúgy, mint férfiaknak. Az első bizonyságtevők nők voltak. Nők voltak azok a buzgók, akik mentek a sírhoz, és mentek, mondjátok meg Péternek. Péter mondta, baj van? Elszaladt megnézni, hogy igazat mondanak a nők. Isten hadsereget akart toborozni nőkből és férfiakból, mint az apostoli korban, akik megtelnek Szent Szellemmel és tűzzel. Beülnek az evezőkhöz, és felgyorsítjuk a hajót, hogy minél többeket tudjunk kimenteni a halálból. Tehát nem csak a 12 apostolnak, nem csak a lelkipásztoroknak, hanem minden hívőnek elhívása az, hogy Krisztus tanúi legyünk. Amen.